Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. December 3-a kedd reggel van, 8 óra 14 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a hallgatók is, 0630 6980 980, ide lehet nekünk írni SMS, WhatsApp és Viber számot. Azt mondja, éppen ebben a pillanatban jött Pepe üzenete, az egyes villamos áll, potlóbusz jár a Papp Arénával, van valami gond.
Igen, és azt írja nekünk László, hogy az M0 kistarcsai leágazás után baleset van a Megyeri híd felé, 3 km a torlódás, a forgalom lassan halad. Jabi írja ezt. Aztán olyan szépen artikulálja a Nordmant az Andi, hogy mindenki tudni fogja ezután helyesen mondani. A fenyővel kapcsolatban
hát nem,
két messenger.
Mert ugye Mihálovics gazda az hosszú évek óta nagy küzdelmet vív annak érdekében, hogy helyesen csak és ne pedig Normandnak. Na, viszont most témát váltunk, mert hogy kereskedelmi ingatlanokkal fogunk foglalkozni.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Itt van velünk a stúdióban Furiás Ferenc, az IO Partners ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Elő kell vennem a következő beszélgetésünk témáját, ott majd a frissen publikált novemberi pénzügyi stabilitási jelentésről lesz szó, és azért citálnám ide, mert abban van egy megjegyzés a fő üzeneteket összegző résznél, hogy a jegybank a globális trendekkel összhangban kiemelt figyelmet szentel a hazai kereskedelmi ingatlan hitelezéssel kapcsolatos kockázatoknak. Ez azért gondoltam ideollózni, mert valahol azért egy kicsit leírja, hogy milyen bőrben van most a kereskedelmi ingatlan piac.
Talán a finanszírozást illetően nem állunk olyan rosszul, tehát a 2008-2014-es nagy válságot követően a bankok már egy sokkal prudensebb hitelezési politikát folytatnak, és nem látjuk azt, hogy jelentősen megnőtt volna a kereskedelmi ingatlanoknál nem teljesítő hiteleknek az aránya. Ugyanakkor szerintem, hogyha a forint árfolyam a továbbiakban is ilyen mértékben netán romlana, akkor az a forint árbevételt szerző bérlőknél előbb-utóbb ugyebár problémát jelenthet, hiszen a bérleti díjaik azok euróban vannak. De
igen, ez hosszú régóta, hogy így alakult ki, régóta így alakult ki az ingatlan piacon, tehát gyakorlatilag ők egy ilyen folyamatosan emelkedő díjfizetéssel szembesülnek, fix euró díjak mellett is.
Így van. Így van.
Milyen volt összességében az idei év, mit lehet elmondani a kereskedelmi ingatlan piacról? Sokféle hatás érte, sokféle híreket hallottunk mi is, ugye kihasználtság, változás, alakulás, az már talán a Covid és a home office jelentős elterjedése óta egy ilyen kezelendő probléma, szóval milyen évről?
Összességében azt mondom, hogy 2024 nem volt egy kimagasló év, és azt hiszem ez egy eufemizmus. Mind a kihasználatlansági rátában, és abban a két főszektorban, ahol ezt mérni szoktuk, tehát az irodapiacon és a logisztikai ingatlanok piacán ez nőtt, hogy a történelmi csúcshoz vagy mélyponthoz képest 2019-ben ugyebár az irodapiac az 6%-os kihasználatlansági rátán állt, ez most jelenleg 14%, a logisztikai piac az 2020-ban 2%-on állt, ez most 6,9%, tehát azt látjuk, hogy 2024 év folyamán nőttek ezek a kihasználatlansági ráták, ezek természetesen agregált számok, tehát országos átlagot jelentenek, és hát azon belül pedig hát Budapest, illetve főbb nagyvárosoknál is jelentős különbségek vannak.
Hogyan mozognak a befektetők? Ugye egy nem túl, hogy fogalmazzak szépen, tehát a gazdasági növekedés nem olyan, ami ennek lennie kéne, ezzel nyilván a kereskedelmi ingatlan piac
hát, a kilátások sem, tehát itt azért azt lehet hallani, hogy az sokan behúzzák ugye a kéziféket, és készülnek egy túlélési időszakra.
Igen, van egy ilyen érzés, tehát azt mondom, hogy az elmúlt két évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor a kamatszintek jóval magasabbak voltak ennek köszönhetően az alternatív befektetési lehetőséget egyrészt magasabb hozamot ígértek, illetve hát a Covid következtében azért sok bizonytalanság övezte a kereskedelmi ingatlanpiacot, főleg azon belül az irodapiacot. Ez a fajta bizonytalanság talán enyhül, tehát a kamatszintek azok stabilizálódtak és csökkentek, várjuk ugyebár, hogy az EKB az további kamatcsökkentést hajtson vétre. Ugyanakkor a magyarországi befektetési ingatlanpiacra vonatkozóan azt látjuk, hogy a 2024-es év az egy nagyon-nagyon alacsony összvolument fog hozni, valahol az előrejelzéseink szerint talán ilyen 400-450 millió eurónyi befektetési volumen lesz az év végére, ami azért jóval-jóval elmarad az elmúlt 5 és 10 éves átlagoktól, amik 1 milliárd euró fölött voltak.
Egyébként gondolom van egy ilyen tehetetlenség is a kereskedelmi ingatlan, mint ahogy az ingatlan piacban általában, hogyha megindul a növekedés, ott nem lesz gondolom egyből látványos változás az irodapiacon, és vagy a kereskedelmi ingatlan piacon, és akkor most egyelőre vegyük ki a képletből, mikor lesz az a növekedés, ugye, mert ez is egy izgalmas kérdés.
Sajnos a kereskedelmi ingatlan befektetés az egy hosszas folyamat, jelentős költségekkel jár, tehát nem olyan, mint amikor akár egy kötvényt, akár egy részvényt jószerűvel egyik pillanatra a másikra, ami nyilvánvalóan nem egy profi befektetői hozzáállás, de akár meg tudok venni, akár el tudok adni. Tehát aki beleül egy ingatlanba, az azért jobbára azért teszi, és azért fektet bele, hogy azt hosszú éveken keresztül tartsa és szedje annak a gyümölcseit. És azt látjuk, hogy Magyarországnak a jelenlegi nemzetközi megítélése nem predesztinálja arra, hogy kiemelkedjünk akár a környező országok sorából, akár az európai átlagból. Nyilván magasabb hozamokat kínálunk ugyanúgy, mint ahogy adott esetben államkötvényeknél, de ez nem mindig elégséges arra, hogy ide vonzuk a befektetőket, és hát itt reflektálnék arra, hogy a Moody's ugye nemrég nem rontotta ugyan már a hitelbesorolásunkat, de ugyanakkor negatív jövőbeli kilátásokkal jelzett minket, és hát a héten várjuk, hogy mit fog reagálni ebben a kategóriában a Fitch is. Tehát egyelőre én mindig mindenkinek azt mondom, hogy már nagyon-nagyon szeretnék valami jó hírt hallani a magyar gazdaságról, amit a külföldi befektetők felé is lehetne prezentálni, legyen ez akár a költségvetési hiánynak az alakulása, legyen akár az, hogy hogyan állnak a tárgyalásaink az Európai Unióval, a leblokkolt pénzeknek a felszabadítását illetően, de hát egyelőre talán reméljük, hogy 2025 majd jobb híreket hoz.
Igen, bár ugye a Moody's döntése mögött pont az állt, hogy elveszne, látszik egy jó adag eurós, vagy európai uniós támogatás.
Így van.
A régióban...
Mennyire ország specifikus? Igen. Ugye már volt egy pár dolog ebben, ami azért eléggé ország specifikussá teszi a helyzetünket, de hát az IO-ban az jelen van Szlovákiában, Csehország, Románia, Horvátország, Szerbia, tehát itt azért van egy egész jó regionális áttekintés. Mit mondanak a partnerirodák?
Azt látjuk, hogy azért az a fajta visszaesés, ami a befektetési, kereskedelmi ingatlanba történő befektetési volument jellemzi, ez általános Európában. Ugyanakkor ennek a befektetési volumennek a visszaesésének a mértéke különösen sújtja Magyarországot, és ebben megint csak párhuzamot vonnék a tekintetben, hogy például a deviza árfolyam tekintetében hogyan viselkedik a forint akár a lengyel zlotyi, vagy pedig a másik, vagy a cseh korona ellenében. Tehát azt látjuk, hogy nem tudjuk nyilvánvalóan kivonni magunkat a nemzetközi folyamatok alól, de ezek a nemzetközi folyamatok sajnos úgy tűnik, hogy minket jobban sújtanak, mint a közép-európai országokat.
Kicsit visszatérve a hazai piacra, és szűkítve a fókuszt az irodapiacra, ugye itt már behoztuk, említettünk a kihasználtságra és a home office-ra. Ez a jelenség, ez most hol tart? Mert hogy beszélgettünk a KPMG-nek egy vezetői felméréséről, ahol a vezérigazgatók azt szeretnék látni, hogy visszaáramoljon a munkaerő a jelenléti munkavégzésbe. Ez hogy csapódik le az irodapiacon, vagy milyen nyomai vannak, jelei vannak ennek most?
Egyrészt én azt mondom, hogy Magyarország ilyen szempontból egy érdekes kísérleti terep, mert nyilvánvalóan azt mondom, hogy Magyarországon hagyománya van annak, hogy jelentős mértékben irodából dolgozzanak az emberek, és noha ezen a Covid módosított, de én úgy látom, hogy az emberek szívesen is járnak vissza az irodába. Ezzel talán valamennyire szembeáll a nemzetközi, főleg amerikai cégeknél tapasztalható nyomás, hogy minél inkább visszavigyék az embereket. Amit látunk a bérlőinknél, az az, hogy amikor bérleti szerződés megújítása kerül sor, akkor általánosan nem a bővülésre, hanem inkább egy talán 15-25% között terjedő területcsökkentésre koncentrálnak, ami azt mutatja, hogy azért ez a COVID hatás és a otthonról való munkavégzés az sokáig velünk fog maradni. És egyelőre nem látjuk, hogy jelentősen növekedne az irodaterületek iránti érdeklődés bérlői oldalról.
Hát itt sikerült ugye egy olyan költségcsökkentő tényezőt találni, amit különböző oldalakról meg lehet jól magyarázni. Alapvetően nyilván annak nem jó, aki otthon dolgozik, és így növeli a saját rezsijét, de, okay. És nem az irodában, de valószínűleg ez van mögötte. És ez mennyire látszik ez a nemzetközi, kínai webáruház erősödő tényező a logisztikai piacon?
A logisztikai piac az talán a hotelpiac mellett, amelyik a legjobban teljesít pillanatnyilag a magyar kereskedelmi ingatlan szektorok között. Itt is azt látjuk, hogy azért elmúlt 5 év átlagában az évente 10-15%-os folyamatos állománybővülés mellett azért megindult a üresedési rátának a növekedése. A webáruházaknak a térhódítása az egyelőre azt mondom, és hát hogy azt, hogy jószerűvel valami fajta ugródeszkaként használják Magyarországot, talán egy picikét lelassult, de logisztikában változatlanul nagyon nagy tranzakciók történnek, jelentős a fejlesztői aktivitás, és azt látjuk, hogy a befektetői érdeklődés is a legintenzívebb ez iránt.
Elugrottunk az irodapiacra, engem még érdekelne az, hogyha már nincsenek fejlesztések, vagy nem nincsenek, lassulnak a fejlesztések, beruházások, hogy ez a retrofit megoldás, amikor egy régebbi, alacsonyabb kategóriás irodaházat próbálunk ránc felvarni, modernizálni, ez mennyire működőképes dolog?
Egyre több példáját látjuk, jelenleg is tárgyalunk több olyan tranzakciót, ahol a befektető az egyben fejlesztő is, és ilyen célból tervezi az ingatlannak a megvásárlását. Leginkább ezeknek a régi úgynevezett B vagy B-minusz kategóriás 20-25 vagy akár még régebben épült irodaházaknál ugye több funkcióváltás is lehetséges. Itt Magyarországon azt mondom, hogy alapvetően három irányba terjed ez az érdeklődés, vagy ha elhelyezkedése és belső kerületben való elhelyezkedése megengedi, akkor egy hotel irányú, vagy lakóingatlan irányú átépítésről beszélhetünk, míg hogyha külsőbb kerületekről beszélünk, akkor valami fajta diákszállás, vagy hosszú távú bérleti lakás lehetőségnek a kialakítása szerepel. Itt igazából a legfőbb paraméter az, hogy egyrészt mennyiért tudja megvenni a befektető fejlesztő ezt az ingatlan. Átlagban azt látjuk, hogy itt azért ezek az árak nem érik el az újjáépítési költséget, és utána pedig mennyibe kerül ezeknek az átalakítása.
Valaki a hotelpiacról érdeklődik, milyenek a trendek és kilátások?
Hotelpiac nagyon-nagyon aktív. Azt látjuk, hogy jelentős érdeklődés van Magyarország iránt. Turizmus ugyebár rekordokat dönt, és hát egymás után nyílnak meg a szállodák a belvárosban, illetve akár a peremkerületekben is. Számos új fejlesztést adtak át ebben az évben, és új fejlesztések fognak jönni a jövő évben is, tehát egyelőre nem látom azt, hogy ez a trend jelentősen megtörne, ugyebár az Airbnb-t is tervezik, illetve már elkezdték visszaszorítani, tehát azt mondom, hogy ez jó szerével azért nagyságrendileg a hotelpiacnak a malmára hajtja a vizet.
Igen, és hát érdekes lehet az, amit az előbb említett, ez a diákszállásos, vagy ez a retrofit megoldás is, ugye, mert kialakul egy olyan másodlagos piac, ami valahogy kell, hogy pótolja ezt a kieső Airbnb-t. Egyet nem néztünk a szektorok közül, az ipari ingatlanok szegmensét.
Az ipari ingatlanoknál, mint mondtam, ugye bár jelent, ja, ipari elnézést, igen, tehát ipari ingatlanoknál ott ugye jelentős elsődlegesen kínai távol-keleti érdeklődés mutatkozik, és ezt a kormány is jelentős mértékben támogatja. Itt szerintem a fő kérdés az az lesz, ugye bár azért az autóipar gyengélkedik Nyugat-Európában, sőt Amerikában is, hogy hogyan tudják az elektromos gépkocsit iránti keresletet növelni, akár központi ösztönzők segítségével, hogy újra régi fényében, pontosabban pár évvel ezelőtti fényében tündököljön. Egyelőre azt látjuk, hogy tervből jelentős van. Az, hogy ez mennyiben fog hozzájárulni Magyarország gazdasági fejlődéséhez, ezt illetően azért vannak kétségeim, de arra biztosan, hogy jó, hogy jelentős munkaerőt felszívjon a piacról.
A beszélgetés végére egy kis fenntarthatósági részt emeljünk be. Bruno hallgató konkrétan a logisztikai ingatlanok fenntarthatóságnövelő felújításairól érdeklődik, mi a helyzet ezekkel, mennyire jellemzőek. De azt hiszem általánosságban véve az ingatlanpiac ESG elvárásairól is szólhatunk, illetve hogy mennyiben befolyásolja az ingatlanpiaci döntéseket egy ESG megfelelés.
Azt látjuk, hogy a nemzetközi intézményi befektetők részéről abszolút elvárás, hogy az ESG szempontok megfeleltethetősége szerepeljen, és jelentős figyelmet szentelnek ennek. Ugyanakkor, amint ebből a kategóriából kilépünk, és akár kisebb nem intézményi befektetőkről beszélünk, ott azért azt mondják, hogy ennek valószínűleg kisebb a jelentősége. Azt látjuk, hogy a nagy ingatlan alapok, épülettulajdonosok, befektetők, azok szintén most már éves szinten ugyebár kötelesek ESG megfelelési riportokat kiállítani, és ez központi szempont a számukra. Az, hogy a bankok a hitelezésük során hogyan fogják az ESG szempontot figyelembe venni, azt látjuk, hogy ebben a kérdésben azért a bankoknak egyelőre még eléggé eltérő a megközelítése. Van olyan bank, amelyik jószerivel nem is hajlandó úgy hitelt nyújtani, hogy az épület ne feleljen meg a legmodernebb minősítési rendszereknek, míg más bankok adott esetben kisebb tranzakcióknál azt mondják, hogy ráérünk még erre.
Egy abszolút legutolsó, egy kis kitekintés a jövő évre, mi a várakozás?
2025, mint mondtam, nagyon-nagyon remélem, hogy azért a magyar gazdaság egy növekedő pályára lép, egyre több jó hír fog rólunk kijönni, és hát legalább, ha nem is teljes egészében, de talán elkezdjük visszanyerni a befektetői bizalmat, de azért nagyon-nagyon sokat kell tennünk, hogy a Magyarországról kialakult képet javítsuk.
Oké.
Hát legyen egy ilyen pozitív vége ennek az egésznek a reményekkel. Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy be tudtunk egy kicsit tekinteni a kereskedelmi ingatlan piacra. Furujás Ferenccel, aki az IO Partners ügyvezető igazgatója. Köszönjük szépen!
Én köszönöm.
Mi pedig megyünk tovább, hamarosan jön ide a stúdióba a Nagy Tamás, az MNB pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának a vezetője, stabilitási jelentés, mennyire stabil a magyar pénzügyi rendszer. Hát pont ugye említettük itt, hogy stabil pénzügyi rendszert szeretnénk és alacsony kamatokat. Ez lenne a cél, de hát ugye ez egy baromi nehéz egy ilyen környezetben. Úgyhogy erről lesz szó bizony. Jöjjön most a kiváló Michael Kiwanuka, akinek most jelent meg új lemeze ugyan, de ez még a 2016-os Love and Hate-ről egy fantasztikus felvétel.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Na kérem szépen, Téla Attilát köszöntöttük itt már a műsor elején, most van a születésnapja, televíziós műsorvezetőként apostrofáljuk, én jobban szeretem filmrendezőként, mert gyakorlatilag a Tiszta szívvel, az És mi van Tomival, ugye az meg most, sőt az első játékfilmje a Pánik volt, én ezeket mind nagyon kedveltem, sőt a Csicska is nagyon jó volt, ami rövid filmje. Azt mondta egy alkalommal, végtelen szabadságérzetet ad, ha a legtöbb összefüggést nem látja az ember.
Igen, boldogok a lelki szegények. Ezt máshogy is
meg... Annak egy szélsőségesebb verziója. Igen, ugye?
De igen, így van. Hát köszönjük szépen.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Na nézzük azt, hogy mennyire stabil a magyar pénzügyi rendszer. Itt van velünk a stúdióban Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának vezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük egy kicsit, a Mihálovics itt lenne, akkor falazzunk egy KH-t, és induljunk az alapoktól. Ezzel a felütéssel indítana, hogy a pénzügyi stabilitási jelentésnek mi a szerepe, miért készül, mi a fő tartalma és megállapításai?
Hát még az előző aranyköpéshez visszatérve, mi szeretjük látni az összefüggéseket, úgyhogy fél évente egy nagyon átfogó jelentés készül a magyar bankrendszerről, ez egyfajta kockázati jelentés, ami szól nyilván elsősorban a bankrendszer szereplőinek, de a bankrendszer szereplői gyakorlatilag a bankároktól az ügyfelekig mindenkit beleértünk, és nyilván magunkat is, mint hazai szabályozóknak is szól ez a jelentés, ha feltárunk olyan kockázati tényezőket, olyan folyamatokat, amelyek beavatkozást tesznek szükségessé, akkor ezen jelentés megállapításaira, főüzeneteire bazírozva bizony hozunk olyan policy lépéseket, amelyek nagyon sokszor a bankrendszernek nem tetszenek, de nagyon sok esetben például célzott lazításokat is teszünk, ami például a zöld hitelezés, vagy a fiatal lakásvásárlóknak a könnyebb ingatlan vásárlási hitelhez való hozzáférését segítik. Uh-huh. Szóval ez egy kockázatfeltáró jelentés.
Igen, ez egyébként kikövetkeztethették a hallgatók, akik esetleg az egész átfogó munkát nem ismerik abból, hogy az előző beszélgetésben, ahol kereskedelmi ingatlanokról beszéltünk, ugye citáltuk azt a részt, azt az összegzést, ami szerint a jegybank kiemelt figyelmet szentel a hazai kereskedelmi ingatlan hitelezéssel kapcsolatos kockázatoknak, de hogy ne szaladjunk ennyire előre, és ne bontsuk ennyire szét még a jelentést egy kicsit, akkor az átfogó bankrendszer stabilitásról, amit Endre is kérdezett, és amivel bevezette a beszélgetést, a nagy összegzésről, a nagy képről, mit mond el ez a jelentés?
Itt mindig a jelentésnek az első mondata a legfontosabb, mindig úgy kezdődik, szerencsére, hogy a bankrendszer stabil és sokk ellenálló, és akkor itt egyébként a hitelminősítők is megnyugszanak,
kicsit hátradőlnek. Tehát
amíg az első mondat,
addig nincs para.
Addig nincs gond, és akkor utána beszélhetném mindig a részletekről, és szerencsére a mostani jelentésnek is ez a fő üzenete, és a nagyon magas stabilitást egyébként rendkívül magas jövedelmezőség, tőkepufferek, likviditási pufferek és nagyon egészséges hitelportfólió jellemez. Ezeket mind evidenciának tűnhet elmondani, leírni, de tényleg most már több éve olyan kihívásos környezetben működik a magyar bankrendszer, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a nagyon jó megállapítások, nagyon jó mutatók egyébként feltétlenül velünk kellene, hogy legyenek, de mindezek az alapmutatók, tényleg kiemelném a nagyon magas jövedelmezőséget, segítik a bankrendszer stabilitását. Ahol egy kicsit lehetne jobb a kép, igazából kettős a kép, de majd beszélünk róla, ez a hitelezés. Uh-huh. A lakossági hitelezés nagyon szépen felfutott az idei évben. Csak ha lakáshiteleket nézzük, 2,5-szerese az idei kihelyezés a tavaly évi ilyenkorinak. Rengeteg támogatott hitel segíti otthonteremtési programok. Míg a másik oldalon, és akkor a kettőségnek ez a másik fele az érme, másik oldal, hogy a vállalati hitelezés nagyon nehezen talál magára, tehát továbbra is azt látjuk, hogy a beruházási célú hitelek iránti kereslet, ami egy hosszabb elköteleződés beruházási döntéseket kell, hogy segítsen, ezek még továbbra sem fordultak az elmúlt két év kihívásos környezete után. Ugyanitt vannak itt is támogatott hitelprogramok, de tekintetben a vállalati hitelezés még továbbra is a kiváró üzemmód jellemzi.
Igen, ez egy érdekes kettősség, ami jelentkezik a gazdaságban. Itt a hitelpiacnál a másik oldalt is szoktátok vizsgálni, hogy ugye megjelentek olyan hangok, hogy itt hirtelen megint nagyra nőtt ez a hitelállomány lakossági szinten, vagy nem?
A dinamika szemet szúrhat, és ugye erre is utaltam, hogy két és félszerese csak a lakáshitel kihelyezés a tavainak, míg gyakorlatilag egy duplázórást látunk ugyanúgy a személyi hitelek esetében is. És akkor még ide sorolom a babavárót is, ami nagyon meghatározó egyébként a magyar lakosság hitelfelvételében, és a CSOK pluszot is, ha már a támogatottak körét. Ha mindent egybe veszünk, akkor valóban van egy nagyon erős hitelkiáramlás, viszont a tuladósodástól azért nagyon-nagyon messze vagyunk. Ugye sokszor elmondtuk, hogy prudens körülmények között, tehát ha megfelelő szabályozás mellett a bankok, illetve az ügyfelek addig adósodnak el, és addig feszítik ki a családi költségvetésre, amíg az tervezhető és terhelhető, akkor nincs probléma a további eladósodás előtt. Ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a lakossági hitelállomány és a lakáshitelállomány az utolsó helyekért versenyez Romániával, és ez évek óta így van, tehát GDP arányosan érdemi tér van még duplázni, triplázni a lakossági hitelállományt. A régiótól is messze elmaradunk. Tehát is egy duplázása a mostani hitelállománynak is azt jelenteni, hogy egy régiós átlag közelébe vagyunk.
Még egy picit hadd lépjek vissza a banki jövedelmezőséghez. Nem tudom egyébként, hogy az elemzésnek meg nektek feladatok-e vizsgálni a jövedelmezőség okait, vagy miértjét, de azt lehetett tudni, hogy azért nagyon jövedelmező a bankrendszer, mert nagyon drága, tehát hogy sokat fizetünk érte, vagy azért, mert nagyon hatékony.
Nem ennyire fekete-fehér. Éveken keresztül mondtuk egyébként, hogy a magyar bankrendszer nem elég hatékony. Most, ha a mérleg főösszeg arányos költség oldalt nézem, akkor nagyon sokat javult a bankrendszer. Annak ellenére egyébként, hogy azért a bankrendszer is van egy nagyon erős költségnyomás, ha csak két tételt említhetek, ugye ez a személy jellegű, tehát a HR költségek, ami gyakorlatilag valamennyi gazdasági szereplőt érintett az elmúlt évben, ugyan pozitív oldalon reálbéremelkedés, meg segíti a jólétünket, az nyilván költség minden gazdasági szereplő oldalán, illetve a bankrendszer oldalán tényleg kiemelendő most már évek óta ez a digitális áttállással járó évről évre magasabb IT költségek, IT szakembereknek a megfizetése. Úgyhogy e tekintetben sokat javult egyébként a bankrendszer, tehát investál a jövőbe, viszont ha összehasonlítjuk mondjuk egy digitális bankkal, ami ugye itthon is van, illetve fintech cégeknek a költség hatékonyságával, akkor érdemi javulási tér van. Jó kérdés egyébként, hogy mennyi ideig lehet összehasonlítani a tradicionális bankolás költségszerkezetét egy teljesen digitális vagy fintech cégnek a működésével. Szóval e tekintetben van javulás, de a jövedelmezőségnek a nagy része egyébként az elmúlt éveknek a magas kamat környezetéből maradt még velünk. Ugye elmondtuk tavaly évben is, hogy a kamateredménynek, és főleg a jegybanktól származó kamateredménynek volt egy igen magas hatása a jövedelmezőségre, nem csak itthon, hanem gyakorlatilag szerte a világban, ahol magas inflációs környezetben magas kamatokkal működött a monetáris politika. Itt nyilván a hitelek áttárazódása, de elsősorban a jegybanknál elhelyezett likviditásra kifizetett kamatok, ugye itthon láttunk hosszú ideje kétszemegyű alapkamatot is, nyilván ezek a kifizetett kamatok segítették a jövedelmezőséget. Ebben egy pici változás egyébként volt már az idei évben, tehát azzal, hogy az alapkamatot szépen kezdtük levágni, ezek a jegybanknál tartott banki betétekre egyre kisebb összegben fizetünk ki kamatokat, viszont a másik oldalon nyilván a bankrendszer is alkalmazkodik, hiszen például betéti oldalon, főleg vállalati betétekre, meg bankközi betétekre, ő is kevesebb kamatot fizet ki, tehát ez a kettő így kielégítette egymást, amivel kevesebb bevétele volt a jegybanktól, annyival kevesebb kamatot fizetett ki egyébként a betéti oldalon a saját ügyfeleinek, tehát ebből a szempontból továbbra is a nettó kamateredmény az, ami drive-olja a jövedelmezőséget, és ilyen magas szinten tudja tartani az itthoni működésben, de ugye van nekünk a legnagyobb bankunk, ahol ugye most már jövedelmezőségnek a nagy része külföldről származik, tehát osztalékbevétel.
50% fölé a külső bankok leányok
így
bevétele.
Van. És ez ugye osztalékbevételként megjelenik a magyar bankrendszer működésében, még ha egy nagy szereplőhöz is köthető ennek 80-90%-a, ennek az osztalékbevételnek, de ez is tudja hajtani a hazai jövedelmezőséget.
Igen, meg hát ahogy említetted, ugye a fintech nyomás, tehát ez a versenyhelyzet, akkor nekünk, mint banki ügyfeleknek ez jó hír, hogy gyakorlatilag ez a fennálló verseny folyamatos hatékony javulásra kényszeríti a nagybankokat.
Így van, ugye volt évközben egy tranzakciós illeték emelés, ami valószínűleg még erősebb versenyt fog kikényszeríteni a bankoknál. Egyrészt volt egy kormányzati szabályozás, hogy ezt a lakosság ügyfelekre idén legalábbis még nem háríthatják át, de jól látszik egyébként, hogy nagyvállalati oldalon meg nem is tudják. Tehát akkora a verseny a nagyvállalati ügyfelekért, azok megtartásáért, hogy esély sem volt gyakorlatilag ott ezt a terhet áthárítani. Ahol lehetett, és ahol egy picit megdrágult akkor a bankolás, hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre, ezt az idejében most a KKV-k szenvedték el. A KKV-knál lehetett azt látni, hogy a bankok gyakorlatilag ezt a tranzakciós illeték emelést majdnem egy az egyben át is hajtották a kisvállalatokra.
Uh-huh. A hitelportfólió összetétel az, hogy alakul, gondolom a lakosság körében nagy hitelromlás nincs, a vállalatoknál nem tudom, ilyen gazdasági környezetben, vagy ilyen rossz növekedési kilátások mellett mennyiben jelenik meg az, hogy vannak problémák.
Szerencsére historikus mélyponton vannak a nem teljesítési ráták. Nagyjából 2,5-3,5% között van a vállalati és a lakossági nem teljesítő arány, ez nagyon alacsonynak tekinthető szerencsére. Ugye a lakossági oldalon, ha ketté bontjuk a két szegmest, ugye azzal, hogy az elmúlt évek eladósodása, és nem hiába említettem az előbb ezt a prudens szót, tehát tényleg az adósságfék szabályok mentén zajlott, és ugye sikerült átvenni a lakosság tudatában az, hogy fixálják a kamatokat, tehát ne játszunk, ne spekuláljunk kamatkörnyezet változásra. Gyakorlatilag a hitelfolyósításoknak az elmúlt évben 99% kamatfixált hitel volt. E tekintetben tehát kamat kockázattal nem találkoztak az ügyfelek az elmúlt években, hiába volt magasabb kamatkörnyezet. És ami szerencse volt, ugye feszes maradt a munkaerőpiac, munkanélküliségre állt ilyen 4-4,5% között alakult az elmúlt egyébként kihívásos környezetben, tehát e tekintetben stabil tudott maradni a lakossági hitelportfólió. Akiknek még volt régebbről változó kamatozási hitele, ugye ott a kormányzat közbelépett a kamastop intézkedéssel, amit ugye pont az elmúlt napokban megismertünk, hogy újabb fél évre meghosszabbításra került. Tehát lakossági oldalon nem realizálódtak kockázatok. Ami kockázat volt tavasszal, és beszélgettünk is erről, hogy a gyermekvállaláshoz kötött támogatott hiteleknél ugye ketyeg az idő, és ugye 19-től van velünk a babaváró, eltelt az 5 év, gyereket kellett volna szállítani a feltételek teljesítésére, de itt is a kormányzat úgy látta, hogy az a nagyjából 20%-nyi része a családoknak, ahol nem született meg az első gyermek, még plusz 2 évet kaptak a családok, hogy teljesítsék ezt a feltételt, tehát esetükben sem láttunk emiatt kockázatnövekedést. Míg vállalati oldalon az látszik, hogy szintén a korábbi magas inflációs környezetben nagyon sikeresen árasztak át a cégek. Tehát nagyon sikeres volt az, hogy az ő megemelkedett működési költségeket a fogyasztókra terhelték, és ezáltal az ő bevételeik érdemben tudtak emelkedni. Tehát a profit vezérelte infláció, a vállalati oldalán megjelent egy magasabb puffer képzésben. Tehát a vállalataink részben emiatt, részben pedig a támogatott hitelprogramoknak köszönhetően óriási likviditáson ülnek. A GDP arányában 30%-os a vállalati likvid eszközállomány, csak hogy értsük, ez 10% ponttal magasabb, mint a régióban működő vállalatoknak a likvid eszközállománya, tehát nagyon magas a működési puffer, ebből nyilván lehet majd később beruházni, vagy
igen,
magasabb.
Ezt akartam mondani, hogyha végre jön az alagút végén a fény, igen. Tehát amikor már növekedési kilátások megjelennek, akkor ez egy robbanásszerű változást hozhat a piacon.
Hát ha a külső környezet javul, igen, ott van már most a vállalatok mérlegében a kerülikviditás, és ugye ott vannak a támogatott hitelprogramok. Egyelőre azonban tényleg az látszik, hogy a bizonytalanság okán ezek halasztásra kerülnek, és ugye ha látjuk a mostani híreket, ugye a hazai ipar, főleg a KKV-szektor minden, nagyon nagy részben valamiféle beszállítói hálózatban működik, és amíg ugye gyengékednek a külső piacaink, ők is kivárnak további kapacitás bővítéssel, további beruházásokkal, tehát egyfajta wait and see továbbra is jellemző a teljes vállalati hitelszektor tekintetében.
Van még egy kis időnk arra, hogy az új típusú hitelek közül ezt a munkás hitelt, hogyha meg tudjuk beszélni, hogy milyen hatása lehet a teljes rendszerre, a teljes lakossági hitelezésre, mennyire terjedhet ez el, mit eredményezhet esetleg, és egyáltalán esetleg, hogyha ismétlésképpen hallgatunk el mondjuk magát a konstrukciót, amiről van szó.
Igen, ugye a munkás hitel egyébként egy már meglévő támogatott hitelhez, mégpedig a babaváró hitelhez nagyban hasonlít, a tekintetben, hogy ez is egy szabad felhasználású, fedezetlen hitel, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor állami kezességvállalás lesz mögött, tehát a bankok oldalán egyfajta biztonságot jelent. Ugye a különbség a babaváróhoz képest, hogy itt egy még fiatalabb korosztályra, tehát praktikusan 17 és 25 év közötti korosztályra céloz a támogatott hitelprogram, maximum 4 millió forint értékben, és ugye már a kezdetektől ez kamatmentesen kerül folyosításra, praktikusan ingyen pénz a megfelelő generációknak, amiért cserébe ugye nyilván a kormányzat azt várná el, hogy azon túl, hogy már valakinek munkaviszonya van, legalább 5 éven keresztül, akkor itthon vállalkozzon, vagy pedig dolgozzon, és ez egyfajta életkezdést, vagy karrierkezdést tud segíteni. A bankok egyébként már a kormányzati ötlet bejelentésétől nagyon nyitottak voltak erre a programra, nyilván az állami garanciának is köszönhetően, illetve nyilván azért, mert ezen terméken keresztül azért akvirálni tudnak egy olyan ügyfélkört, ami jelenleg hát még alul bankosított, tehát ez egy jó termék bevonzani valakit és további bankkapcsolatot felépíteni. Mi egyébként úgy látjuk, hogy akár 300 milliárd forint, 300-400 milliárd forint hitelfolyósítás is történhet már 2025-ben, ami az így is dinamikus hitelpályát, amit ugye beszéltünk is róla, a lakosságot jellemzi, még pluszban megdobhatja. Tehát nagyjából úgy látjuk, hogy 2025-re lehet egy 9%-os hitelállománybővülés, mielőtt még ezt a munkás hitelprogramot megismertük, és nagyjából még egy 4%-pontot, tehát egy 13%-pontos hiteldinamikát láthatunk emiatt 2025-ös évben, tehát összességében a bankok lakossági oldalon egy erős hitelezésre, erős üzleti aktivitásra számíthatnak ezen termék miatt is 2025-ben.
Oké, hát nagyon köszönjük, csak belekapkodtunk itt a főfejezeteibe, úgyhogy ajánlani tudjuk a
mmv.hu-n el lehet
így
nézni.
Így is van a teljes jelentés, negyed évente készül, ugye?
Fél évente,
bocsánat. Úgyhogy visszamenőleg megtalálhatók a korábbiak is, aki esetleg összehasonlítást vagy trendelemzést akar csinálni. Úgyhogy tényleg csak a főbb megállapításait vettük a jelentésnek. Nagy Tamás segítségével köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Ő az MMV pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának vezetője. És hát úgy látom sok idő
nincs.
Nincs, ugye?
Így menjünk tovább.
Hablatyolásra, úgyhogy Schmidt Andit várjuk majd ide, elmondja a híreket, utána folytatjuk a Millás reggelit.
Igen, mesél a múlt rovatunkban, Gosdú Elekről lesz szó, ahogy ezt a múltkor megelőlegeztük.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.